KNTH Piac és Gazdaság.
Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat, ez a KNTH Piac és Gazdaság 2024. november 19. kiadása. Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő, és állandó vendégemmel, Németh Dáviddal, a bank vezető elemzőjével fogunk beszélgetni. Szervusz, Dávid!
Szia, én is üdvözlök mindenkit!
Rendszeresen a jegybanki döntés után tartjuk ezeket a podcastokat. Most is a szokásoknak megfelelően a jegybanki döntéssel és a jegybanki helyzetértékeléssel szeretném kezdeni. Maradt 6,5%-on az alapkamat, és az alelnök három dimenzió mentén értékelte a gazdaságot, az infláció, a reálgazdaság és a kockázati környezet. És az októberi infláció az mind az MNB, mind az elemzői várakozások alatt 3,2%-ra jött be, de az alelnök hangsúlyozta, hogy a jövő évre erős felfele mutató kockázatokat lát az inflációban, említette az élelmiszerárak emelkedését, a forint gyengülést, a jövedéki adórendszer átalakítását, de máshol előjött, de ide sorolható a geopolitikai eszkaláció, illetve az energiaárak emelkedése is. Itt lenne az első kérdésem Dávid felét, hogy mit vársz a decemberi inflációs jelentéstől, illetve mit gondolsz az inflációt érintő felfele mutató kockázatokról?
Ez az októberi adat, ez valóban meglepetés volt, de gyakorlatilag egy sorra vezethető vissza a meglepetés faktornak a 85-90%-a, ez pedig az internet mobil szolgáltatás díj, ami 7%-kal esett egyik hónapról a másikra. Ugye ez nagyon furcsa, mert nem volt semmilyen ilyen kampánya ezeknek a nagyobb szolgáltatóknak, meg úgy végül is tényleg a semmiből jött ez az adat. És nagy kérdés, hogy ez mire vezethető vissza. Vannak olyan vélekedések, hogy esetleg az árvíz során azért volt, hogy több internetet adtak, vagy ingyen adtak egy-két napra internetet, és akkor ez valahogy befolyásolhatta, vagy valami átmeneti akciózás, szóval nem tudom, hogy mi érdemes lesz megnézni, hogy a novemberi hónapra vonatkozóan lesz egy ellentétes hatás, esetleg ott meg áremelkedést látunk, vagy stabilizálódik ezen az alacsonyabb szinten. Úgyhogy addig, amíg ezt nem látjuk pontosan, addig ezért óvatos vagyok a meglepetés faktorban, hogy ez mennyire tartós, mert ha ezt kiveszem, akkor a 3,4% lett volna az infláció. Ez egyébként már egybecseng az MNB várakozásaival, és nagyjából a piaci várakozásokkal is az ilyen 3,5 volt nagyságrendileg. Szóval akkor nincs olyan nagyon új elem az inflációs pályában. Ugye, ami a szerkezetét illeti, ott valóban az élelmiszereknél egyértelműen látszódik egy gyorsuló ütem a drágulásban, itt az elmúlt pár hónap során. Ebbe benne van az, hogy a termés az valamivel gyengébb lett, és ez szépen gyűrűzik be a feldolgozott élelmiszerek körébe is lassan. Meglátjuk, hogy ez a trend, ez ugye meddig tart ki. Illetve hát az is fontos lesz, hogy akár itt az energiapiacon a geopolitikai konfliktusok azok tartósan tudják emelni a gáznak az árát, mert elsősorban a gázárában láttuk azt, hogy volt egy emelkedés, az olajárában ott inkább egy ilyen stabil oldalazást látunk. Csak hogy a gázárában azért így tél elején elő szokott fordulni, hogy elindul fölfelé a gázára, már csak azért is, mert nem tudjuk, hogy milyen tél jön. Hogyha nagyon hideg tél jön, és nagyon leapadnak majd a tározók tavaszra, akkor nyilván egy komolyabb feltöltésre van szükség, ami fölfelé hajtja az árakat. Ha megint egy enyhe tél lesz, mint az elmúlt két évben inkább láttuk, akkor pedig ez az átmeneti emelkedés a gázárának az akár vissza is fordulhat. Úgyhogy valóban van egy csomó kockázat benne, illetve hát a kormányzati intézkedéseknek ezek a hatásai, a jövedéki adó az inflációval ki lesz igazítva. Most egyébként emelnek más adókat, például a gépkocsi adóját is emelik a vállalatok számára. Úgyhogy vannak olyan intézkedések, amiknek bőven lehet inflációs hatása, meg lesz is inflációs hatása. Úgyhogy én egyelőre azt gondolom, hogy jövőre is ez a 3,5-4%-os tartományban maradhat az éves pénzromlásnak az üteme. Ez még mindig a sávon belül van, tehát ebből a szempontból a jegybanknak nyilván nem kell nagyon agresszívnek lenni a monetáris politikában, csak hát bejön a képbe az a pont, hogy az árfolyam az viszont tényleg gyengült. És ez a 4-5% körüli gyengülés, amit azért így láttunk nyár óta már, ez azt jelenti, hogy hát ezért egy ilyen 0,2% ponttal akár megemelheti az inflációt a jövőben, vagy sőt, akár még többel is, mert ezért egy 5%-os drágulás, hát az még akár 1%-ponttal is megemelheti. Ugye itt kérdés, hogy milyen lesz az átgyűrűződési hatás, mert vannak olyan időszakok, amikor nagyon gyenge a belső kereslet, akkor egy picit kevésbé jelennek meg a gyenge árfolyamnak a hatásai. Hogyha közben élénkülni fog a belső kereslet, és marad ez a magasabb árfolyam szint, akkor meg jobban. Tehát akár ez mondom a 0,4-től az 1%-ponti széles sávon szóródhat. De sajnos mindenképpen egy inflációs többletet jelent a jövő évre vonatkozóan.
És ha már beszélünk az árfolyamról, valószínűleg az MNB-nek a fő üzenete azért mégiscsak az, hogy marad ez a jelenlegi kamatszint, ameddig csak a piaci kockázatok ezt szükségessé teszik. Szerinted elegendő ez az üzenet arra, hogy a forintot stabilan tartsa? És itt a stabilan alatt azt értem, hogy mondjuk 410 alatt.
Itt ez attól függ, hogy milyen lesz a nemzetközi környezet. Most azért az látszódik, hogy nem annyira a belső elemek, amik hajtják a forint árfolyam mozgását, hanem nagyobb hatással vannak a külső benyomások. Tehát amikor jön egy ilyen amerikai hír akár, hogy akár a gazdaságot illetően, hogy éppen egy magasabb infláció, vagy gyorsabb növekedés, egy erősödő dollár, az egyértelműen befolyásolja a forint árfolyamát, de egy ilyen geopolitikai hír is jobban mozgatja a forintot. Nem mondom, hogy nincsenek a belső adatoknak, meg belső híreknek jelentőségük, mert van. Tehát amikor látszódott, hogy kijön az Európai Bizottság egy rosszabb növekedési prognózissal, mint a kormány számol, hogy a költségvetésben azért vannak kockázatok, azért kicsapódik a forint piacán is, hiszen a forint alul teljesítő a régióban mostanában, de a nagyobb hatással most azt gondolom ezek a nemzetközi trendek vannak. Úgyhogy ezt fogja meghatározni, hogy elége ez az üzenet, hogy akkor most kivár a jegybank hosszabb távon, illetve attól függ, hogy az LKB meg a Fed majd mennyit vág közben a kamatokon, mert ezzel a relatív kamat többletünk az elkezd növekedni. Ugyanis hát nominálisan is elkezd növekedni, mert azzal, hogyha a Fed vág tovább, meg az LKB vágja tovább a kamatot, mi tartjuk 6,5%-on, akkor a kamat felárunk az szépen növekszik. Innentől fogva megint egy picit drágítja a forint elleni spekulációt, vonzóvá teheti, hogy rövid távon befektessenek magyar eszközökbe. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon fontos lesz, hogy nem csak az Európai Központi Bank, de hát ugye sokkal inkább a Fed, az mennyi kamatcsökkentést hajt végre. És az azért nagyon pontosan látszódott a piacon, hogy amikor kiderült Trumpnak a győzelme, mert ugye azóta most először beszélünk, amikor ezt már ki tudjuk 100%-osan jelenteni, hogy Trump megnyerte a választást, hogy azért a Trumpnak a várható politikája az mekkora hatással van a dollárra, és áttételesen ugye ott az inflációs várakozásokra, a jegybanki politikára, de hát erről majd mindjárt beszélünk részletesebben, de ez hogyan hatott a forintra, és ugye ebben az időszakban azért a forint az egyértelműen gyengült. Úgyhogy ezért mondom, hogy ezek a külső környezet, illetve az amerikai kamatpolitikának az alakulása, az biztos, hogy markánsan befolyásolni fogja azt, hogy elég ez a 6,5%, vagy meddig kell fenntartani a 6,5%-ot, hogy milyen más akciót kell esetleg a MNB-nek behozni a forint stabilitása érdekében.
Ami a kamatszintet illeti, volt egy kérdés az alelnök felé, hogy volt-e olyan szavazat, ami kamat emelésre vagy kamat csökkentésre szólt, és azt mondta, hogy egyetlen szavazat volt, aki a kamat csökkentés mellett szólt. Mit gondolsz, tudom, hogy ez nehéz azért becsülni, de mégis mi lenne az az esemény, amikor már a jegybanknak bele kellene nyúlni a monetáris politikába, a szigorítás irányába? Minek kellene ahhoz történni, hogy azt lássuk, hogy szigorít a jegybank?
Hát egyrészt nekem azért az óriás meglepetés volt, hogy a kamat csökkentés irányába volt egy szavazat. Én azt gondoltam volna, pár amikor feltették a kérdést, már látszódott a Virág Barnabás alelnökön, hogy hát nem annyira örül ennek a kérdésnek, és úgy gondolkodik, hogy hogyan fogalmazza meg ezt szépen. De ugye azért volt meglepő, mert tényleg a forint az egy jelentősebb gyengülési hullámon ment át. A hozamok azok mentek fölfelé, azért az állampapír hozamaink mentek fölfelé, a swap, az IRS, ugye ezek a kamatcsere ügylet kamatok mentek fölfelé. A piac az teljesen kiárazott mindenféle kamatcsökkentést a következő 3 hónapra. Gyakorlatilag márciusra árazza picit, hogy ott már jöhet valami kamatcsökkentés, és fél éves időtávon mondjuk 2 kamatcsökkentésben gondolkodik most a piac. Szóval, hogy tényleg teljesen átárazódott, és ennek ellenére mégis volt valaki, aki a csökkentés mellett voksolt. Az ember azt várta volna, hogy esetleg valaki az emelés mellett voksol, szóval ez meglepetés volt. De hogy mi kell ahhoz? Hát mindenképpen az, hogy gyors ütemű leértékelődése legyen a forintnak. Tehát, hogyha be tud stabilizálódni itt a 400-412-es sávban, akkor nem gondolom, hogy a jegybank ilyen lépésben gondolkodnak. Hogyha kitör fölfelé a 412 fölé, és tényleg lendületesen gyengül, és viszi át a 415-ös, 419-es, a többi szinteket, akkor azért az simán lehet egy olyan szenárió, hogy valamit bele kell nyúlni a jegybanknak monetáris politikai szinten. Hogy ez elegendő, hogy mondjuk interveniáljon, mert egy ilyen rövidtávú pánik csak, vagy eladási hullám, és azzal meg tudja fogni, vagy esetleg ki kell szélesíteni a kamat folyosót fölfelé, és engedni, hogy az egynapos hitelkamatok fölfelé mozduljanak el, és ezzel elkezdjük drágítani a forint elleni spekulációt, vagy akár még kamatot is kell emelni. Ezt majd az adott szituáció határozza meg, de mindenképpen azt kell hozzá, hogy azért egy lendületes forintgyengülést lássunk.
Tehát dinamikusan és 415 vagy a fölé.
Hát mindenképpen azért azt gondolom, hogy 415 fölötti árfolyamot kell látni, sőt valószínűleg, hogy azért 420 körül itt ahhoz, hogy itt szigorító lépésben gondolkodjanak.
Értem. És ehhez mérten akkor a fősávod euróforintban, az maradt azért ez a 395-410 mondjuk egy a jövő év távlatában, vagy volt ebben elmozdulás?
Nem, azért picit följebb csúszott azzal, hogy Trump győzött, és ugye mindent megszerzett, a szenátust is, meg a házat és a kongresszust is. Ezzel azért nagyobb a valószínűsége, hogy olyan gazdaságpolitikát tud véghez vinni, ami egyrészt az inflációt pörgeti Amerikában. Például csak gondoljunk arra, hogyha különböző ilyen protekcionista politikát folytat, és ezáltal az importot megdrágítja, az, hogy kevesebb bevándorlót akar beengedni az országba, ezzel a munkaerőköltséget ezt inkább fölfelé hajtja, az is inkább infláció generáló tényező. Viszont van ott tagadhatóan olyan intézkedése is, ami meg az infláció ellen hat, tehát meg akarja kicsit pörgetni a foszilis tüzelőanyagoknak a kitermelését, tehát az olajnak meg a gáznak a kitermelését, hogy kicsit nyomja lefelé az energiaköltségeket. Úgyhogy ez egy picit meg kedvez az inflációnak, de a növekedésnek összességében rövid távon inkább pozitív hatást látunk, tehát ezek az intézkedések, hogy kicsit megdobja az amerikai növekedés, de középtávon meg inkább negatív, mert például az, hogy kevesebb munkavállalót enged be az országba, ez strukturálisan egy alacsonyabb növekedést hozhat az USA számára a következő 4 évben, de ez inkább már 2026-27-től jelenhet meg a növekedésükbe. Úgyhogy rövid távon az egy szigorúbb és kicsit gyorsabb növekedés, kicsit magasabb inflációs környezetet eredményező helyzetet teremt az USA-ra vonatkozóan.
És forintra nézve, akkor inkább egy 400,
hát igen,
415.
És akkor emiatt ez egy erősebb dollár, és akkor egy gyengébb forint. Szóval inkább, én nem mondom, hogy nem mehet vissza 400 alá, mert nyilván hosszú lesz a jövő év, nem tudjuk, hogy mi lesz a geopolitikai konfliktusokkal, rengeteg váratlan esemény, tehát nyugodt környezetben azért a forint szerintem van akkor a kamatfelár, hogy tud erősödni, és visszamehet ilyen 3,98 vagy akár 95-re is leszúrhat, de azért a főbb sávom az inkább a 400-415, tehát egy 5 forinttal emiatt én följebb tolnám, azzal, hogy azért tényleg van rá esély, hogy néha-néha benézhet 400 alá is.
És nagyon sokat beszéltünk a piacon már az ügyfelekkel a Trump trade-ről, hiszen láttuk, hogy már korábban az elnökválasztás előtt elindult egy nagyon komoly dollár erő, és valóban, ahogy mondtad, az előző beszélgetésünk óta nyert Trump a szenátust is, és a kongresszust is elhozta, tehát ott is republikánus többség lesz. És érdekes módon ennek már lehetett látni a közvéleménykutatásokban és a occokban, hogy egy nagy részét beáraszta a piac, mert ennek volt egy matematikai esélye. Most akkor még az 1.05-öt mondtad, és elég dinamikusan jött le, és valóban az 1.05-20, 1.05-30 megfogta a dollárt, de még erre a Trump trade-re rájött a geopolitikai feszültségnek is részben a növekedése. Mennyire tartod most erősnek az 1.05-öt euró-dollárban így, hogy már tudjuk, hogy nyert a Trump, és még bejöttek a képbe a geopolitikai feszültségek?
Az 1.05-öt még mindig azért egy komoly támasznak tartom, de tagadhatatlanul megnőtt az esélye, hogy alá tud nézni a dollár. 1.0360, meg az 1.0250 környéke még benne lehet, hogyha tovább éleződnek a geopolitikai feszültségek. Meg hát még meglátjuk azért, hogy Trump mit tud véghez vinni az ígéreteiből, tehát én azt gondolom, hogy azért a nagy része az első Trump trade-nek az lezajlott, most már tényleg meg kell várni, hogy amikor beiktatják majd január 20-án, utána ő milyen intézkedéseket tud átvinni a törvényhozáson. Mert igaz, hogy nagyon jól néz ki az, hogy most minden republikánus többség, de azért Trump nem minden fél részéről élvez teljes támogatottságot a republikánus párton belül sem. Tehát finomodhatnak azok a nagyon harsány ígéretei, amiket ő bemondott a választási kampányba. Ez egy választás volt. Úgyhogy meglátjuk, hogy ennek milyen hatásai vannak, de egyértelműen a egy évre előre tekintő egyensúlyi árszintünk, vagy árfolyam szintünk, az lefelé mozdult. Tehát amíg folyamatosan ugye arról beszéltem korábban, hogy ez az 1.13-1.15 közép-hosszú távú egyensúlyi szint a dollárnál, ezt azt gondolom, hogy valahol még mindig igaz, de most az egy évre előre tekintve nem ebbe az irányba mozdulunk nagyobb valószínűség szerint, hanem inkább az 1.10 alatti tartományokban, tehát én sokkal inkább ebbe az 1.04-1.08-as sávban gondolkodnék. Valahol így az átlagot, ha nézek, akkor egy ilyen 1.06-os szinttel. És pont ezek a Trump vélhető Trump intézkedések miatt, ami miatt kevesebb kamatcsökkentés jöhet a Fed részéről, ugye ott is korábban azt gondoltuk, hogy akár a 3,5 alá is bevághatja a kamatot, ilyen 3,25 környékére a Fed. Most ez följebb tolódott, és sokkal inkább a 3,75 tűnik reálisnak. Tehát egy 50 bázispontos emelkedés van a rövid kamat környezetben is, a hosszú kamatokban is. Ugye az látszik, hogy inkább ez a 4,10-4,50-es dollár kamat alakulhat ki mondjuk egy 10 éves állampapír esetében. Tehát egy magasabb kamat környezet van kilátásban a dollár esetében, miközben az eurozónában meg továbbra sincsenek túl jó adatok, tehát ott bátrabb lehet az Európai Központi Bank. Úgyhogy összességében a jövő évben inkább megint szélesedhet, tágulhat a kamat különbözet az eurozóna és a dollár között, és ez is inkább abba az irányba hajtja a vizet, hogy akkor egy erősebb dollárral kell jövő évben szembesülni a piacnak, mert hát azzal kell együtt élnünk.
És az időzítésre mit gondolsz, hogy amikor Trump legutóbb elnök lett, akkor azért januártól jelentősen tudott gyengülni a dollár, bár akkor nagyobb, lényegesen nagy meglepetés volt az, hogy ő nyert, de nagyon erős dollár erősödést egy komoly korrekció követte, és egyébként nagy elemzőházak, pont például a Society Generalinek az árfolyampiaci vezető elemzője azt mondja, hogy valószínűleg a karácsony, vagy az év vége környékére megnézhetjük az euró-dollárnak az alját, és véletlenül egy korrekciót fogunk látni. Ezzel a dinamikával, legalábbis irányában és az időzítésével egyetértesz, és korrekciót vársz?
Hát ez a történelem, ugye, hogyha rávetítjük a 2016-os elnökválasztást, hogy utána a következő 50 napban hogyan viselkedett a dollár, akkor valóban az alapján egyébként lemehetne ilyen 1.02 környékére is az euró-dollár keresztárfolyam még. És utána ebből volt egy korrekció. Én azért azt gondolom, hogy van sok különbség. Tehát ott tényleg a meglepetés faktor, hogy Trump nyert, nem volt annyira fölkészülve szerintem a kormányzásra, mint amennyire most föl van készülve, most azért szerintem sokkal konkrétabb tervei vannak. Csak ott van egy támogatottsága mind a két törvényhozó testületben. Úgyhogy én nem várok akkora korrekciót, megmondom őszintén, mint amit 2017-ben láttunk. De hát valamekkora korrekciót, ezért mondtam, hogy ez az 1.08-1.09-ig visszamehet az árfolyam.
De inkább, hogy
de most így egyelőre nem várom, hogy egy 10 fölötti szintekről tudjunk beszélgetni. Lehet, hogy január végén, meg februárban, márciusban, amikor majd erről beszélgettünk, és látszódik, hogy Trump milyen tervezeteket visz be, és hogyan akad el a törvényhozásban, stb., akkor utána ezt revidiálni kell. De egyelőre inkább az a valószínűbb, hogy maradunk ebben az erősebb tartományban. Valamekkora korrekcióval nyilván, de inkább egy ilyen 1-10 alatti sávban, oldalazásban.
És beszéltünk a konkrétumokról, és beszéltünk az intézkedésekről, amiket Trump beígért. És ebből a legfontosabb az a védővámoknak a rendszere. És az én kérdésem az, hogy mekkora része van a védővámoknak beárazva most, nem is a piacba, hanem a te várakozásaidba. Tehát itt a növekedési modelleket értem, az inflációs modelleket és az árfolyam modelleket. Ebből mekkora része a védővám?
Én nem gondolom, hogy 20%-os vámot kivetne Európára, én inkább egy ilyen 10%-ban gondolkodom, hogy ilyesmi mértékű lehet. Az is nagy kérdés lesz, hogy ha tényleg fölpörgeti a gázkitermelést Amerikában, hogyha ott a európai piacra abból sok jön, akkor finomodhatnak ezek az álláspontok. Tehát, hogyha Európa azért ad valamit, akkor szerintem Trump ebben még mozdítható. Úgyhogy én semmiképpen nem a 20%-ban gondolkodom, mert már eleve azért egyre több gázt hozunk be Amerikából LNG formájában. Úgyhogy inkább ez a 10%, és ezzel számolom most így a prognózisokat. És azért Kína esetében sem gondolom azt, hogy 60%-os büntetővámot ki fog rávetni. Ezek jó kampány sztorik, meg jó kampányígéretek, de én azért ennél sokkal visszafogottabb politikában gondolkodom Trump részéről. Tehát ott egy ilyen 20-30% azt így el tudom képzelni.
Ebben azért vársz korrekciót, ha az árfolyamban nem jön, az intézkedésekben.
Igen, tehát ezekben finomodás. Tehát ő beszélt olyanokról is, hogy talán olyan 54 ezer fővel kevesebb embert enged be az USA-ba évről évre. Ennél is szerintem ez finomodni fog, tehát sokkal inkább egy ilyen 20 ezer fő körüli létszámban kell gondolkodni. Tehát szerintem mindenképpen ezek finomodni fognak ezek az intézkedései. Már csak azért, mert tényleg át kell vinni ezeken a döntéshozókon, és nem mindenki ért 100%-osan egyet Trumppal. A különböző adóváltoztatása is, azért ott a költségvetés vonzatokat is nézni kell, hogy ennek milyen hatása van a költségvetésre. Úgyhogy mindenképpen egy visszafogottabb, kevésbé harsány, tényleges politikát várok Trumptól, mint amit ő így a kampányban megmutatott.
Rendben, Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Ezek között a keretek között találkozunk szűk egy hónap múlva.
Köszönjük szépen!
Piac és gazdaság.